Respect.
Σέβομαι.
Respeto.
Σποστούιμα.
Respect words.
Ηθική δημοσιογραφία για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους.
Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru.
Il potere delle parole.
Respect for Worten, Respect for Menschen gegen Hassreden.
A tisztelet hangján szólunk. Riportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
Mi becsüljük a másikat. Respect.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Másor oko.
Érisorok de etikul, ikwene kainte fuha.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Jó napot kívánok, Dzsek Ferenc vagyok. A maximum, amit el tudunk érni, az annyi, hogy ezt a szörnyeteget megpróbáljuk valahogy láncon tartani. Csepeli György fogalmazott így az előadás elején, nehogy valakiben egy csekélyke illúzió maradjon az esélyeinkkel kapcsolatban. A szörnyeteg a gyűlölet. És mintha az indulat az utóbbi időben többször elszakította volna a láncot. Az Unió is felfigyelt az elvadult állapotokra. Respect Words munkacímen 8 ország rádiósainak részvételével ezért indította el a projektet. Tudósok, szakértők, érintettek bevonásával egy szeminárium sorozat keretében tártuk fel a legfontosabb ismereteket, amelyekből megszerkesztettük az új uniós médiaetikai útmutatót. Az eredeti terv része volt, hogy lehetőleg minél több emberhez juthasson el a munka során felhalmozott tudás. Ezért 20 részes rádiós műsorsorozat készül a gyűlöletbeszéd történetéről, az etnikai és más csoportokat aljas módon támadó szövegek sajátosságairól, általában a rasszista beszéd nyelvi természetrajzáról, a jogi keretekről és persze a védekezés lehetséges módjairól. Sok rádióval együttműködve az ország számtalan pontján lesznek majd hallhatóak a műsorok, és persze elérhetőek lesznek podcast formában is. Vágjunk is bele! A tisztelet hangján, ez a magyar fordítása a Respect Wordnek. Az első alkalommal a gyűlölet forrásairól, az emberi természetből eredő gyökerekről és a társadalmi előzményekről beszélt a szemináriumon is Csepeli György, szociálpszichológus.
Ilyen típusú találkozók talán pontosan azt szolgálják, hogy valamilyen módon tudatosítsuk azt, hogy van bennünk egy gyűlöletpotenciál, még inkább van a közönségünkben természetesen. És a maximum, amit el tudunk érni az, hogy valamilyen módon ezt a szörnyeteget megpróbáljuk hát láncon tartani.
A történeti előzmények bemutatásához filozófusokhoz fordult a professzor, megkeresve az első említéseket, amelyek a gyűlölet forrásait azonosították.
Empedoklészt választottam. Ő azt mondja, hogy két nagy elv mozgatja a világot. A szeretet és a viszály. A szeretet ugye az, ami összehoz bennünket. A viszály az, ami szétválaszt bennünket. De az egyik nincs meg a másik nélkül. Tehát ez egy nagyon fontos kiinduló pont, amikor gondolkozunk az emberekről, hogy mind a kettőt egyszerre kell látnunk, ezt a két nagy erőt. Persze a két nagy erő mögött még nagyobb erők vannak, ugye a szexualitás meg a agresszivitás, de azok csak akkor tudják kifejteni a hatásukat, hogyha lefordítódnak nyelvre, lefordítódnak megnevezett érzésekre, és ezen érzések egyike ugye a szeretet, a másik érzések neve meg a gyűlölet. Az igazi módszer az, hogyha az emberek közé megyünk, és polarizáljuk az embereknek az indulatait, és akkor rögtön fogjuk látni, hogy vannak olyanok, akik bennünket nem szeretnek, és vannak olyanok, akik bennünket szeretnek. És abban a térben, ami ezáltal keletkezik, akkor derül ki, hogy mi kik vagyunk. Kik vagyunk, hogy hova tartozunk, mert ahhoz, hogy tudhassuk, hogy hova tartozunk, azt is kell tudnunk, hova nem tartozunk. És a Heidegger voltak éppen azt mondja, a Herakleitosz folytatva, hogy a szembe helyezkedés révén, a tagadásnak a révén tudunk támpontot kapni arra vonatkozóan, mi kik vagyunk. Az önmeghatározás kényszere az magával hordja a szembehelyezkedést, és azért hordja magával, és ez egy nagyon fontos elméleti kérdés, amit majd meg akarok vitatni, miután elmondtam azt, amit akartam volna mondani, vagy egy részét, hogy alapvetően ugye, mint emberek, hát akkor, amikor megszületünk, akkor hát tudjuk, biológiai tudjuk, hogy honnan jöttünk, de azért az ember precíz akar lenni, akkor azt kell mondja, hogy a semmiből jön. Mint ahogy mikor meghalunk, akkor is hát nem tudok mást mondani, nincs semmi jó hír, azt tekintve, hogy hova költözünk el, a semmibe megyünk. Tehát a két semmi között van valami, ami kitölti az életünket, és az, hogy milyen tartalmakkal, milyen konstrukciókkal, hogyan hesegetjük el magunktól ezt a döbbenetes érzést, hogy két semmi között vagyunk, ez nem egy kis teljesítmény. Egyedül ezt nem is lehet megcsinálni. Ez a önmeghatározási kényszer, a semmiből való kidolgozásnak a kényszere, hogy belevigyünk ebbe a zérus pontba tartalmakat, ez egy kollektív, ráadásul olyan kollektív akció, amely időben egyik generációra a másikra zajlik. Tehát ezt nevezik kultúrának. És a kultúra teszi voltaképpen lehetővé, alapvető eszköze a nyelv révén, a nyelv után lehetővé teszi a kommunikációt, a kommunikációhoz társak kellenek, és a hagyományozás kapcsán, mint utaltam, ez megy aztán egyik generációra a másikra, és ez már tart, ez a folyamat már kb. 30 ezer éve, amelynek a révén az emberek lényegében véve meghatározzák saját magukat, és kezdetben, ugye, amikor a hajdani csoportok elkezdtek kóborolni a Földnek a felszínén, akkor ezek nem voltak többen, mint 150-200, inkább 150. Van egy antropológus, a Damber, aki ezt az agy befogadó kapacitása alapján rekonstruálta. Tehát ilyen értelme véve egyik csoport nem volt több, mint 150, a másik csoport se volt, mint 150, és egymással szemben, ha találkoztak, akkor úgy jöttek rá, hogy ők kicsodák, hogy ha konfliktusba kerültek egymással. Tehát ilyen értelme véve az alaphelyzet az a konfliktus volt, és a konfliktus az olyan értelemben véve egy kognitív eszközhöz jutott a nyelv révén, aminek azt tudnám mondani, hogy a név volt a generáló ereje.
Que me deja una escalera para subir en el madero. ¿Quién me deja?
A megzavart nyelv, a bibliai példa jó illusztráció a különbözőségekre, és arra is, hogy az így keletkezett csoportok egymáshoz való viszonya is nagyon jellegzetes. Az emberi természet kutatói a társadalmi csoportok viselkedésének kutatói fedezték fel, hogy a kiszorítósdi is különleges genetikai, de egyben kulturális program is, vagyis hajlandóak veszíteni közösségek, feltéve, hogy az eredmény egyben a másik, a rivális csoport még súlyosabb veszteségét okozza. Ennek a jelenségnek a tudományos neve az etnocentrizmus.
Talán emlékeznek a Teremtés 11. könyvére. Ugye ez a kis paragrafus azt mondja el, hogy az Isten megzavarta a nyelveket, a nyelvét az embereknek, sok nyelvet bocsátott rájuk, és ugye a több nyelv szerint, hogyha tagolódnak a csoportok, mi magyarok mind a mai napig ebben az állapotban vagyunk, akkor ugye bennünket nem értenek meg, de mi se értjük meg a többieket. Így aztán semmifajta csoport szintű kooperációra nem kerülhetett sor, mint hogy a Bábel-tornya az nem is épült fel, tudomásom szerint. A szociológiában ennek az állapotnak, ennek a partikuláris önmeghatározási állapotnak a neve, és már hamarosan eljutunk már a témánkhoz, a gyűlölethez is, az, hogy etnocentrizmus. Ez Sumner nevű szociológus, antropológus, ugye a 19. század végén még ezek a szakmák eléggé gomolyogtak, és nem váltak el egymástól. Ő a Yale Egyetemnek volt a szociológiai tanszék megalapítója, de nem erről híres, hanem arról híres, hogy a Népszokások című könyvében megteremtette ezt a fogalmat, amely fogalom azután nagyon nagy karriert futott be. Az etnocentrizmus, ami egyébként nem elválasztható a gyűlöltől, nagyon nagy karriert futott be a szociálpszichológiába. Több dimenzió van e sajátos viselkedés mögött. Ahogy a Sumner írja, minden csoport táplálja saját büszkeségét és hiúságát. Azzal kérkedik, hogy felsőbbrendű. Felmagasztalja saját istenségeit és megvetően tekint a kívülállókra. Minden csoport saját szokásait tekinti az egyedül helyén valónak. És ha azt látja, hogy a többi csoportok más szokásokat követnek, ez gúnyos megvetést váltanak ki. Tehát ez a konfliktusnak a önmeghatározási helyzetbe szervesen beletartozó konfliktusnak a következménye. Tehát az etnocentrikus valóságnak megvan az a valóság felfogásnak megvan az a sajátossága, hogy azt a valóságot tartod természetesnek. És minden mást bizonyos szempontból vagy gyanakvással figyelsz, vagy sértőnek tekintesz. Tehát ez elég veszedelmes ez az első lépés, mert hogyha ezzel a csoporttal elhitetem, hogy az a normális, hogy mindenki piros trikóban van, és az abnormális, hogy valaki ilyen kék inget vesz fel, mint a Feri, akkor már elhintettem a viszálynak a magvait. És akkor elkezdődik a küzdelem, és a végén az lesz, hogy attól függ, ki mennyire erős, hogy itt is mindenki kékbe lesz, vagy Feri előbb-utóbb fölvesz egy piros trikót, és akkor még jól jár, ha csak a trikó cserét követelik meg tőle. Mert ez a természete a viszonynak.
Nem kellett levennem a kék inget, de egy villanásnyi idős elég volt, hogy megértsem, milyen könnyen találhatom magamat kisebbségben. Kezdhetek félni, mert más vagyok, mint a többség, és ezt nem biztos, hogy ők elnézik nekem. Sőt, ennek a tudatnak a kialakítása már egészen kisgyerekkorban elkezdődik. A szavakkal együtt tanuljuk meg, hogy mitől kell félnünk, hova tartozunk, kik azok az idegenek, akik veszélyesek lehetnek ránk. Az előítéletesség tanulása nem az iskolában, hanem sokkal hamarabb kezdődik, vagyis a tiszteleten alapuló, minden más csoport közösség megbecsülésén alapuló magatartás tanítása mindenek előtt a szülők tanításánál kezdődik, mert a szülő és a gyerek közötti kapcsolatban a nagyon fontos dolgok nagyon hamar eldőlnek, és akár egy életre be is égnek. Ezt ismerték fel a tudósok több mint egy évszázaddal ezelőtt.
A gyerekeknél, hogyha rájátszik a szocializáció, akkor, amikor éppen elkezdenek beszélni, akkor gyakorlatilag egész életükre kihathat egy előítélet, vagy egy stigma, vagy egy sztereotípia. Ha mondjuk ráijesztenek egy gyerekre 6 vagy 7 éves korában, hogy odaadlak a zsidónak, vagy elvisz téged a cigány, vagy egy balkezesnek azt mondod, hogy te egy nyomorék vagy. De ezek nem múlnak el, tehát ez az életkor, ez a korai életkor, ez messze menően képes arra, hogy tulajdonképpen traumatizálja a gyereknek a saját identitását. Tehát igazán, hogyha ezt a fajta tisztelethangú kommunikációt akarnánk általánosra tenni a társadalomba, akkor az első dolog, amire oda kéne figyelni, a szülők és a gyerekek kommunikációja. A társadalom ehhez képest egy nagy ugrás, mert a társadalom az már lehetővé teszi azt, hogy ne a csoport válaszol téged, és utána egy életre határozza meg, hogy te ki vagy, mi vagy, hanem hogy te válaszd a csoportodat. Tehát kilépsz az eredeti közösség meghatározásból, és lehetővé válik egy térben neked szétnézni, hogy ki és mi akarsz lenni, és ez úgy tűnik, ez egy megállíthatatlan folyamat. Ugye ma már ott tartunk, hogy a nem is megválasztható, de megválasztható az identitás, az etnikai identitás, megválasztható a vallás, megválasztható az osztály, megválasztható a foglalkozás. Tehát mindazon kategóriák, amelyekből felépül, mint egy ilyen matrioska babában a figura, a saját önmagunkról való tudatunk, kollektív tudatunk, mert nem a személyes tudatról beszélek most, az voltak éppen választás, egyre inkább választás tárgyává válik, de ebben nagy különbségek vannak a különfajta civilizációknál, ugye.
Az idegenektől való félelem könnyen érthető, szinte természetes, hiszen akarhatja birtokolni azt, ami a miénk. Az még a personális esetekre is igaz, akár a családon belül is, a modern korban azonban vannak a társadalmon belüli különbözőségek is, az úgynevezett belső mások. Már nem csak az etnikai, hanem a politikai különbözőségek képviselői is rájátszhatnak az eredendő félelmekre, generálhatnak indulatokat, hogy mozgósítsanak energiákat.
An jedem Tag nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich, an unsere deutsche Nation, unser deutsches Volk siegt heil! Siegt heil!
Vannak belső mások. A társadalom belül vannak mások, És egyfelől ezek a kisebbségek, akikről majd fogok beszélni, másfelől maga a politika is. Ugye a politikának van egy olyan felfogása, amely inkább a konszenzust emeli ki, az, hogy keressük a közös pontokat, oldjuk meg a problémákat, szeressük egymást. Az a politikának az alapja, hogy ki a te szövetségesed, és ki a te ellenfeled. De szemben a etnikai vagy vallási másikkal, a konstans ez a dolog, konstans a megkülönböztetés, a politikának az a sajátos különlegesség, vagy az a különlegesség benne, hogy ez rettetesen flexibilis. Tehát egyik nap X lehet a ellenséged, másnap a legjobb barátod. Tehát ilyen értelemben véve a gyűlölet a politikában, az ellenségtől való rettegés, az sokkal jobban mozgatja a politikusokat, mint ahogy általában feltételezik, csak erre nem kopírozódik rá ez az általános másikkal kapcsolatos gyűlölet vagy szeretet.
Ekkor került szóba a gólya és a róka meséje, ami azért is érdekes, mert hát ugye a mesében ez egyik állat sem lehet olyan buta, hogy ne kezdjen el gyanakodni. A történet szerint pestiesen szólva éppen bizonyára szivatják egymást, végtére is mi másra számítottak volna, hiszen idegenek.
Hogyha én meghívom a disznóhús evőt egy marhavacsorára, vagy fordítva, akkor már előállítottam a gólya és a róka meséjét. És itt még van egy, de nekünk a kultúra írja alá. Nekünk nincs, nekünk semmifajta genetikai programunk arra vonatkozóan nincsen, hogy mi a magától értetődő. Az kizárólag a kultúra határozza meg, hogy mi vegetáriánusok vagyunk, vagy húsevők vagyunk, mi marhahúsevők vagyunk, vagy disznóhúsevők vagyunk, és így tovább, és így tovább.
A szociálpszichológus professzor azonban arra is kitért, hogy nekünk a kultúra írja elő, hogy mi a magától értetődő, vagyis mit fogadunk el, és mit utasítunk el. A kulturális minták, az úgynevezett mémek, ugyanolyan erős parancsokat adnak, mint a gének. Ezt már a nagyon híres amerikai szociálpszichológus Csíkszentmihályi Mihálytól olvashattuk itthon a Fejlődés útjai című könyvében, amiben mások kutatásait is összegezve állította, a kulturális parancs úgy viselkedik, mint a gének parancsai. Ennyire kell tehát komolyan venni azokat a gesztusokat, amelyek a mélyben húzódnak meg. Más szavakkal, a zsigeri indulatok a lényünkből fakadnak, a genetikai és a kulturális lényünkből, akár párhuzamosan is.
De ha már egyszer hiszünk abba, hogy mi nem eszünk kutyát, vagy nem eszünk macskát, és kiderül, hogy bennünket meghívnak egy olyan vacsorára, ahol macska sztéket adnak. Tehát bárhogy is van, hogyha egy ilyen helyzet előkerül, hogy hogy én magától értetődőnek tartok valamit, ami másik nem, akkor a másik ez sértésnek veszi. Ez még nem gyűlölet, tehát ez még nem szabadult el a pokol, de már ott van a konkoly. Ott van a viszály, ugye, amiről az Embedokrész beszélt, és ez a viszály magja a gyanakvás, hogy hát, ha szándékos volt. És csoportközi helyzetben ez nagyon könnyen, ebből nagyon könnyen agresszió keletkezhet.
Nagy ugrással jutottunk el a destruktív jogosultsághoz, amely már háború kirobbanásához is vezet. Az ilyen esetekben a közösség több évszázados békés korszakokat is átívelve egyszer csak hadba indul, hogy megbosszulja a történelmi sérelmeket. Kell hozzá persze valaki, aki feltépi a begyógyult sebeket, aki mozgósítja az indulatokat, akinek a hatalom megszerzéséhez valószínűleg nem is lenne más módja.
És az utolsó dolog, hogy a destruktív jogosultság, ez kivált kép egy nehéz örökség, mert ezt feloldani igazán, ehhez kéne kommunikációs segítség a közösségeknek, hogy amikor évtizedes, de sokszor évszázados gyanakvások, sértődések és agressziók nem akarnak elmúlni, hanem nemzedékről nemzedékre örökítődnek. Ugye amikor a Milosevic tartott 96-ban tartott egy beszédet Koszovó poljén, ugye a Rigó mezőn, akkor hirdette meg a szerb nagyságot. Koszovó poljén, ahol ugye Szerbiát, jól megverték Szerbiát a törökök, ott volt a Hunyadi is egyébként, de a Hunyadiben nem tudott segíteni. Lényeg az, hogy fölnyitott egy sebet. fölnyitotta a török megszállásnak a sebét, amely több év össze keresztül tartott, és a szerbek állták a sarat, a szerbek nem paktálták le a törökökkel, de nem úgy a horvátok. A horvátoknak egy része az hát fölvette a Mohamedán vallást. Ezek lettek aztán a bosnyákok. És ezeken verték le a szerbek, ugye a 600 éves sérelmeiket a szerebnicai vérengzésnél, a szerbek ugye a bosnyákokat meggyilkolták, de meg a nőket megerőszakolták, és tulajdonképpen ez a destruktív jogosultság mindezt azért csinálták, hogy bosszút álljanak a koszovó folyért, bosszút álljanak a török meghódítása, a török megszállásért. Tehát ezek a, és mindez úgy történt, hogy volt egy olyan 4 évtized a Tito időszak alatt, akik ugye Jugoszláviában jártak, azok tanúsíthatják, amikor semmi nyoma nem volt ennek a frusztrációnak a szerbekben.
Ráadásul a kapcsolati aszimmetriában, vagyis abban, hogy mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy milyen sérelmeket okoztunk másoknak, illetve mennyire nagyítjuk fel a saját sérelmeinket. Nos, ebben a magyarok a legrosszabbak közé tartoznak Csepeli szerint. Többnyire nem veszük komolyan a sérelmeket, amiket másoknak okoztunk, és ráadásul azt hiszük, hogy azok többségét már rég elfelejtették a szomszédok. A közelmúlt történetéből felidézte Csepeli György az írországi összecsapásokat az ír katolikusok és protestánsok között.
De a 60-as években ugye Észak-Írországban a protestánsok és a katolikusok, amiket műveltek egymással kölcsönösen, az a gyűlölet nem is elég kifejezés. Tehát az a mindennapi agresszió volt, amit ez a két közösség egymással szemben szándékosan kiprovokált. Voltak ugye ezek a menetek, amivel mindig bementek provokatív módon a másik csoport által lakott területre, csak azért, hogy kiprovokálják a konfliktust. Akkor voltak ezek a borzalmas merényletek. Részint Észak-Írországban, részint Londonban. Tehát amit most az arabok művelnek, vagy a muszlimok művelnek, ugyanazt csinálták az északírek. Először is kell hozzá egy kategória, a név, ez nagyon fontos. A név, a másiknak a neve, de a másiknak a neve érzelemteli név kell, hogy legyen. Amikor megvan a név, akkor utána beindul egy folyamat, akár kölcsönösen, akár egyoldalúan, amit azt tudom mondani, hogy annak eredményeként levonjuk azt a következtetést, hogy az, akit elneveztünk az adott névvel, azok nem emberek. Ugye volt, mikor volt az örmény népirtás Törökországban, akkor ez egy borzasztó fontos dolog volt, hogy mielőtt bekövetkezett volna a népirtás, ez még egy kisipari eszközökkel elkövetett népirtás volt, beüldöztek több százer embert sivatagba és hagyták ott éhen halni őket, hogy azok nem emberi lények, hitetlenek, nem... Nincs rájuk szükség. Tehát ez a dehumanizáció, depersonalizáció, amely lehetővé teszi azt, hogy puszta káros tüneménynek tűnjön a saját csoport, a mi csoport szemében a másik csoport,
és
akkor a másik csoport nem érzi ezt
érzelmű kellésnek. Kedves testvéreim, az egyik, hogy van olyan kormányzat, van olyan politikai vezetés, aki megfogja őket és kihajítja az országából. Van még egy olyan lehetőség, amit mondjuk az arab államokban szoktak alkalmazni velük szemben. Hát ott általában ugye dökkutakban végzik, vagy az akasztófán mondjuk, mint Iránban.
Mindenki tudja, úgy szaporodnak ezek a férgek, mint a patkányok. Az elkövetkezendő években meg fog többszöröződni ezeknek a sátánfagyzatoknak a száma. El kell zavarnunk a rajtunk élősködő, horgasúró érdeket kiszolgáló, magyar pusztító, országromboló, hazaáruló bűnbandát a Kárpát-medencéből.
A múltból vett példák után még gyorsan áttekintett a professzor, hogy mi a gyűlöletes másik előállításának módszertana.
Hogy neki megy, és megsemmisíti. És akkor van persze, ezek a lelki apparátusok jól működnek, a projekció, tehát mindenfajta gonosz dolgoknak a belelátása, a másik csoportban az előítélet, ami ugye egy-egy igaz eset. Az előítetnek ugye az a veszedelme, hogy az nem komplett kitalálás. Az előíteteknek javarésze az valahogy valami igaz mozanatot megtart, és ez az igazság, ami persze nem egy kellemes, hanem kellemetlen igazság az adott csoportra nézve, ezt általánosítják. és mindenkire érvényesnek tekintik. Ugye most van ez a migráció ellenes kampány, hát az nyilvánvalóan nem kitalálás, hogy Allah Akbar, és nem cipőt a cipőboltból jelszóval mennek neki keresztény embereknek, vagy nyugati embereknek.
Hogy milyen gyűlöletet, utálatot váltott ki tisztességes magyar emberekből egy cigánynak a megjelenése, és ezt gondolom nem a véletlen, egyértelműen nem, mert ez a fajta úgy van kódolva genetikailag, hogy benne van a bűnözés a genetikailag kódolt hulladékokból.
Mert a sztereotípiák azok, amelyeket nagyon könnyen meg lehet tanulni, nagyon könnyen tovább lehet adni, és hát persze a politikának őrült szerepe van, mert a politikusok beszéde az előszeretettel tartalmaz sztereotípiákat. És hát az agresszió igazolása, ami vádaskodással. Tehát, hogy úgy követek el agressziót, Hitler volt ennek a mestere, úgy követek el agressziót egy másik csoporttal szemben, hogy azt a csoportot vádolom agresszióval. Tehát azt mondom, hogy azért foglak téged kiítani, mert te ki akarsz engem nyitani. És ezt nagyon nehéz nem elhinni, ez az ördögi benne.
A szemináriumon több előadásban hozták szóba, hogy a beszéd több, mint a szavak egymás utánja. A beszéd cselekvés. Nem csupán tartalmak közlése, hanem sokkal több annál. A gyűlölet beszéd is tett. Erre Cseperi György külön is figyelmeztetett.
Ugye a nyelvvel kezdtem, hogy a nyelv az nagyon, hogy név nélkül nincsen másik. De beszéd nélkül viszont nincsen gyűlölet. Persze van gyűlölet, mert agyon csaphatlak téged kézzel is, de valamilyen módon nekem meg kell azt magamnak magyarázni, hogy miért csak. Azért, mert nem tartalak embernek, mert parazitának tartalak. És azt ki kell mondjam. És ilyen szempontból a kommunikációban a beszéd az nem egyszerűen a nyelvtanulag helyes mondatok kimondása, hanem aktus. És a gyűlölet speciál pont olyan beszéd által létrehozott nyelvi jelenség, amely tett is. Tehát nagyon is lehet, a gyűlölet tetteit nagyon is lehet beszéd révén létrehozni, szavak által létrehozni. Ez egy őrült fontos dolog. Őrült fontos dolog. Ezt nevezik a szociálpszichológiában beszédaktusnak, amikor a szó, vagy a szósor kimondása az cselekvés. Nem egyszerűen egy nyelvtanak helyes mondat kimondása. Ugye ezek az illokúciók, az eskük, az átok, az ígéret, a parancs, ezek mind nem tudok megesküdni anélkül, hogy nem mondanám ki azt, hogy megesküszöm. Nem tudlak elátkozni anélkül, hogy azt mondanám, hogy elátkozlak, és így tovább. Akik házasságot követtek, azok nem tudnak házasságot kötni anélkül, hogy ki nem mondják azt, hogy igen.
Aki Magyarországon él, az akár úgy is érezheti, hogy egy posztgraduális szociálpszichológiai kurzusra iratkozott be. Naponta tanulmányozhatja a közlekedési eszközökről és a központi médiumokat hallgatva, hogy milyen újabb nemzeti programokkal gazdagítja a gyűlölet beszédről az emberiség által eddig felhalmozott tudást, egy-egy óriás plakát vagy egy nagy kampány. Itt zajlik a szemünk előtt, hogy miként lehet egy társadalommal elhitetni, hogy van egy ember, aki lényegében egyedül felelős a migráns áradatért, az európai kultúra elveszejtéséért, és még nevetni is szeretne a végén. Ennél több nem mondható, most ha tartjunk magunkat ahhoz, hogy ebben a műsor sorozatban a tisztelet hangján szólunk. Köszönöm a figyelmüket! A mai műsort Vicsek Ferenc szerkesztette.
Respect.
Sevome.
Respeto.
Spoštujmo.
Respect words.
Ηθική δημοσιογραφία για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους.
Etično novinarstvo proti sovražnemu govoru.
Il potere delle parole.
Respekt vor Worten, Respekt vor Menschen gegen Hassreden.
A tisztelet hangján szólunk. Riportok, interjúk, tudósítások a gyűlöletbeszéd ellen.
Mi becsüljük a másikat. Respekt.
La onda local de Andalucía contra los discursos de odio.
Más or oco?
Erisorok de etikul, ikuene kainte fuha.
Ethical journalism against hate speech.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
Respect words.
A műsort az Európai Jogok, Egyenlőség és Polgárság programjának támogatásával készítette a civil rádió.